Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 29. Zsoltárt énekeljük, de elfoglalva helyünket, hallgassuk meg énekkarunk előadásában először ezt a szép Zsoltárt. Tehát a 29. Zsoltárunk első versét énekeljük el mi is. Mostanti hatalmasak, tekintetes nagyurak.
Thank you.
Kedves testvéreim, a 431. énekünket keressük elő, és keresztelőre készülődve énekeljük el 431. énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hadd dicsérjünk téged, a világ teremtőjét, életünk teremtőjét. Köszönjük néked, hogy te vagy az életnek ura, te adod és te veszed el, és köszönjük, hogy meghódolhatunk mindenkori akaratod előtt. Akkor is, ha örömöt, és akkor is, ha szomorúságot szerzel. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, aki gondviselő szeretettel mindent a javunkra fordítasz, a jót is és a rosszat is. Köszönjük, hogy te mindenből jót hozol ki a téged félők számára. Köszönjük, hogy mindig a javunkat tartod szem előtt, és mindig szeretettel bánsz velünk, akár jót, akár rosszat bocsátasz az életünkre. Köszönjük te néked most, hogy együtt lehet a gyülekezetünk, mert magad körül összegyűjtesz minket alkalomról alkalomra. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt héten is, oltalmaztad életünket, családjaink életét. Köszönjük néked, hogy most együtt emelhetjük föl a szívünket hozzád, és magasztalhatunk téged. Áldunk téged azért, mert az Úr Jézus Krisztust küldted, a te drága fiadat, hogy legyen nékünk üdvözítőnk, aki megment minket a pokoltól, és megszerzi nékünk a mennyek országát. Köszönjük néked, hogy nem kell nélküled élnünk és halnunk, hanem élhetünk veled és halhatunk veled, ha hiszünk a te fiadban. Segíts, Urunk, hogy higgyünk ő benne. Köszönjük néked, ha hihetünk, és áldunk azért, hogy ezt a hitet erősített bennünk, ezen a mai alkalmon is. Kérünk is, hogy erősíts bennünk, és ha még nincs bennünk, munkáld bennünk ezt a hitet, hogy Krisztus tanítványai lehessünk egytől egyik. Kérünk téged, hogy áld meg, szenteld meg most együttlétünket a te drága jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és közöttünk vagy ígéreteid szerint. Amen. Kedves testvérem, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a keresztelésnek a szereztetési igéit. Úgy, amint azt az Úr Jézus adta elénk Máté evangéliumának 28. részében. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves András és Ili, Timi és Zsolti, Szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, az ő gyülekezete körében, ahova újra eljöttetek, hogy negyedik kisfiatokat is megkereszteljük. Ővel a Teremtő Isten ajándékozott meg benneteket, mint ahogy a többivel is. És a kereszteléssel most a Teremtője a szövetségébe fogadja őt, hiszen a szövetség jelében részesítjük, a keresztségben. Isten csodálatos módon az ő szövetségesévé nyilvánítja ezt a kisfiút is, és mint szövetségesében hiszük, hogy munkálkodni fog benne általatok is, hogy egyfelől jól nevel gyerek legyen, másfelől pedig, és ez a fontosabb, Jézus Krisztus megismerje megváltójának és urának. Itt még nem képes erre, de azzal a reménységgel keresztelitek és kereszteljük meg, hogy az Úr elvégzi benne, hogy erre a szövetségre, annak idején az evangéliumba vetett hitáltal ő is tudatosan igen mondjon, és úgy éljen a világban, mint Isten családtagja. Hívő ember legyen, újjászületett ember, akinek üdvössége van, és Isten dicsőítse az ő egész élete. De még ez megtörténik, már addig is úgy számít, mint Isten szövetségese, aki részesülhet az ő áldásaiban, melyeket nektek, mint az ő hívő gyermekeinek elkészített. A ti feladatotok immár az, hogy szeretetben kövessetek el mindent a továbbiakban is, hogy megismerje az Úr Jézus evangéliumát, és abból magát, az Urat, imádkozzatok érte, neveljétek őt az Úr intései szerint, a többiekkel együtt, éljetek előtte hűséges keresztjén életet, és beszéljetek neki továbbra is Istenről és az ő drága dolgairól. Mindeközben pedig várjatok az Úrra. Várjatok az Úrra, aki nem hagy megszégyenülni benneteket sem a hitetekben. Így kereszteljük meg őt, mi is, mint gyülekezet, várva az Úrra, remélve az Úrban, hogy beteljesíti a szövetség jeléhez fűződő drága ígéreteit. Szóljatok most így a Zsoltár íróval, várom az Urat, várja az én lelkem az Urat, és bízom az ő ígéretében, és fogadjátok hittel az ő biztató válaszát, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, akik várnak, meg nem szégyenülnek. Most miután azzal a szándékkal hoztátok ide kisfiatokat, hogy a keresztség jelében részesítsük, kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy kisfiatok az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy kisfiatokat mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljusson, és erről a hitről majd önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmáció alkalmával. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hangosan, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most jöjjetek, testvéreim, és a keresztjén hitvallást, az apostoli hitvallást mondjuk el együtt fennszóval. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Barnabás Lajos, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Igen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, testvéreim. És folytatva Isten tiszteletünket, a 172. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük igehirdetésre készülődve, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Mózes első könyvének 22. részéből. Mózes első könyvének 22. részében az első 19 vers így szól hozzánk. És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és mondta néki, Ábrahám. És az felele, ím hol vagyok. S mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, melyet mutatok néked. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és felnyergeli az ő szamarát, és maga mellé vette két szolgáját és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindul a helyre, melyet néki az Isten mondott vala. Harmadnapon felemeli az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet és a kést, és mennek vala ketten együtt. És szóla Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, Atyám, azt pedig mondta, ím hol vagyok, fiam. És mondta Izsák, ím hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mennek vala ketten együtt. Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reáraká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra a farakás tetejére. És kinyújta Ábrahám az ő kezét, és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiállta néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám. Ő pedig felelt, ím hol vagyok. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. És felemeli Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy ímé háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jahve-Jirének, azért mondják ma is az Úr hegyén a gondviselés. És kiállta az Úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondta: én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedéd, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Visszatért azért Ábrahám az ő szolgáihoz, felkelének együtt, elmentek Bérsebába, mert lakozik Ábrahám Bérsebában. Az élet számos területén ismerjük a tesztelés gyakorlatát. Például mielőtt egy autó sorozat gyártását megkezdik, előtte számos teszten kell átesnie. Ilyenkor tesztpilóták zaklatják a legszélsőségesebb körülmények között a masinát, hogy mennyit bír, mit bír, hol jelentkeznek a hibák, mit kell kijavítani, mik az erősségei. Nos, az autó tesztelésénél súlyosabb dolgot látunk a felolvasott igében. Isten teszteli Ábrahámot. Isten egy embert vizsgál. Megkísérti, megpróbálja, megvizsgálja, teszteli őt. Az elmúlt vasárnapon egy hívő édesanyát láttunk, akit ugyancsak Isten megvizsgált, jó kébedett, Mózesnek az édesanyját. Most még visszább megyünk a történelemben, és körülbelül Krisztus előtt 2000-ben vagyunk, 2000 évvel Jézus születés előtt, amikor Isten Ábrahámot, egy hívő édesapát tesz próbára. Nézzük először is a próbatételnek a forrását, magát Istent. Az első versben azt olvastuk, hogy Isten tette próbára Ábrahámot. Ezt nagyon fontos észrevenni, és végig szem előtt tartani, ugyanis aki a történet olvasása és átgondolása során Istent szem elől téveszti, az kikerülhetetlenül eltéved, sötét éjszakába, sötét szakadékba zuhan. Látnunk kell, hogy Isten az, aki a próbát elindítja, ő hordozza végig tenyerén a megpróbáltat, ő hozza el a próba végét, és ő dicsőíti meg magát a próba végeztével. Látszólag, bár valóságosan Ábrahám cselekszik, de voltaképpen Isten cselekszik, és ezt nem szabad kifelejteni ebből a történetből. Ilyen értelemben ez a történet teológia, Istenről szóló beszéd. Megfigyelhetjük azt is, hogy Isten ezt a próbát bizonyos események után bocsátotta Ábrahámra. Ezek után, az események után, olvassuk az első versben. Az előzőkben olvassuk, hogy Ábrahám már elküldte Hágárt és Izmáelt, azután békét kötött egy Abimélek nevű emberrel, és Bérsebában lakott már hosszú ideje. És ezután, ezek után történt ez a próba. Ez azt jelenti, hogy nincs minden nap próba Ábrahám életében. Nincs minden nap próba. Bár ezt a rabbik úgy mondják, hogy azért a próbákat nem lehet megúszni egy hívő embernek, és ez az utolsó próba Ábrahám életében, a tizedik próba, a legnehezebb próba, amit most itt felolvastunk. De az összes próbáknak, ha nem is mindennapi események azok, hanem rendkívüli események, ezeknek megvan a helye az embernek az életében, ahogy Ábrahám életében is megvolt. Beleilleszkedik az eseményeknek a sorába, a próbatétel is. Érezzük a történetből, hogy a próba az valahogy kizökkenti Ábrahámot a megszokott életmenetéből. Egy nomád ember volt, állatokat tenyésztett ott a pusztában, ez pásztorai voltak, és egy gazdag ember volt, egy híres gazdag ember volt Ábrahám. Megvolt az ő szokásos életmenete, életritmusa, ahogy teltek, múltak a napjai. Ebben az időben, amikor ez a próba történt, már öreg ember volt, már a mi mércénkkel mérve is idős ember volt. Nagyon idős ember, jóval 100 év fölött volt. Most az ő életének ez egy rendkívüli periódusa, ez a három nap, mert három napig tartott ez a próba. Ahogy mondtam az előbb, előtte is voltak, az előző életszakaszában is voltak próbák, és érezzük, hogy a próba az mindig valami minősített életszakasz, egy minősített periódusa az életnek. Nincs minden nap próba mi életünkben se, de vannak próbatételek, amik hosszabb, rövidebb ideig eltartanak. Ezeket, újra mondom, hívő emberként nem tudjuk kikerülni. És jó is, hogyha vannak, mert azt jelzik, hogy hívő emberek vagyunk. Nagy baj, mondta Luther is, hogy ha nincs próba az ember életében, mert azt jelzi, hogy nem hívő az illető. Tehát Isten teszi próbára Ábrahámot az életének egy meghatározott periódusában, egy meghatározott időre kizökkentve őt a szokásos élet menetéből, rendkívüli helyzetbe, rendkívüli szituációba hozva őt. Ez a szituáció, testvéreim, a számunkra majdhogy nem elképzelhetetlen. Előfordul, hogy szülők betegség vagy baleset miatt ugye elvesztik a gyermeküket, akit nagyon szerettek, lehet, hogy az egyetlent veszítik el, aki irán nagy reményt tápláltak magukban. Hát az ilyen emberek is nehezen dolgozzák fel azt, ami történt velük, és nagy kegyelem az, hogyha kimondhatják, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és áldott legyen az Úrnak neve, amit Jób mondott a gyermekei elvesztésekor. De itt Ábrahámot nem úgy tette próbára Isten, hogy betegség vagy baleset által elvette tőle a gyermekét, hanem tőle azt kérte Isten, hogy mint idős apa a saját kezével, a saját késével ölje meg, emelje föl oltárra az egyetlen gyermekét, úgyhogy ő neki már az életkora miatt és a felesége életkora miatt is semmi kilátása nem volt arra, hogy még egy utódja születhetne. Ez a próba, ez bennünket lehet, hogy megbotránkoztat. Lehet, hogy nagyon megráz bennünket. Olvassuk a Királyok második könyvének a harmadik részében, hogy egyszer a zsidók ostromolták a moábitáknak az egyik városát, és a moábitáknak az ottani királya hát végső kétségbeesésébe a saját fiát áldozta föl az ostromló sereg, meg az ő saját városában lévő népe szeme láttára a városnak a kőfalán. És ez a látvány annyira megrendítette az ostromló zsidókat, hogy abba hagyták az ostromot, és hazatértek. Nem folytatták azt. Megrendítő dolog ez, hogyha belegondolunk, hogy Isten pontosan mit is kér Ábrahámtól. De nem szabad, újra mondom, szem előtt éveszteni, hogy Isten, aki ezt kérte tőle, végig vele volt, és végig hordozta őt, és végül Isten meg is mentette Izsákot attól, hogy meghalljon, mert a dolog nem az ő feláldozásáról szólt. Nos, Isten, aki megvizsgál, aki megpróbál, aki teszteli a hívő embereket életük egy szakaszában, ismerős lehet ez mindnyájunknak. Másodszor hadd beszéljek arról, hogy Istennek van szándéka ezzel a próbatétellel. Isten valamit ki akar deríteni, mint hogy tesztelés során mindig valamit ki akarnak deríteni. Emlékezzünk arra, testvérek, hogy Isten hatalmas ígéretet adott Ábrahámnak. Megígérte néki, hogy lesz egy fia, akiből egy nagy nép lesz, amely népnek lesz egy nagy országa, és amely népből származik egy valaki, aki áldására lesz az egész emberiségnek. Megígérte neki, és Ábrahám akkor hitt Istennek, a szavára adott, mikor még mindezekből semmi, de semmi nem valósult meg. Egyedül az isteni ígéret hangzott el, és Ábrahám hitt az isteni szónak. Ábrahám rendíthetetlenül hitte, hogy Isten a szavát beteljesíti, és nem is csalódott, mert noha volt egy kis próbálkozása, hogy az Istennek besegítsen, és Hágárt vette magához, akitől született neki az Izmál nevű fia, akit végül Isten parancsára is el kellett bocsátani, el kellett engednie, mert Istennek nem kell senkinek besegíteni az ígéretei beteljesítéséhez. Végül megszületett Izsák. Megszületett Izsák. Isten csodájaképpen a két elhalt öreg emberből megszületett a fiúk, és nagy öröm töltötte be a szívüket, és Ábrahám akkor el tudjuk képzelni, hogy visszagondolt, hogy mit is ígért nekem Isten, és íme elkezdődött a beteljesedés. Isten beteljesíti az ígéreteit, nem csak a levegőben lógnak az ő szavai, hanem az úgy lesz, ahogy ő megmondta. Megszületett az utód, csodálatos képpen. Ám de telt múlt az idő, Izsák 37 esztendős lehetett, 36-38, ebben az életkorban volt már, amikor egy éjszaka azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy áldozd fel nekem a fiadat. Áldozd fel nekem a fiadat. És Ábrahám elgondolkozhatott azon, hogy ha én most megölöm, akkor hogyan válik valóra, amit Isten ígért? Ha most megölöm, akkor az ígéret szétfoszlik, semmivé lesz, nem lesz belőle semmi. Vagy mégis úgy lesz, ahogy Isten megígérte nekem? Ha megölöm, akkor is megvalósulnak az ígéretei? És Ábrahámról olvassuk azt, testvéreim, hogy ő hitte, hogy ha megöli a fiát, Isten akkor is beteljesíti az ígéreteit. De azért ez biztosan megkérdőjeleződött benne azon az éjszakán. De ha meg is kérdőjeleződött, újra visszatért ahhoz, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy az Isten szava be fog teljesülni. Akkor is, ha én a fiamat föláldozom. A próbának ez az első tétje, hogy kiderüljön, hogy Ábrahám ragaszkodik-e az Isten szavához, az Isten ígéretéhez. Akkor is, hogyha a fiát meg kell ölni, és az ígérettel úgymond szembe kell neki mennie. Hogy azzal ellentétesen kell neki cselekednie. Isten akkor is betartja a szavát. Akkor is az ő szavára adok-e. Ha minden úgy tűnik, hogy abból nem lesz semmi, amit az Isten mondott. A második dolog, testvérek, amit Isten vizsgál benne, az az, hogy ő előrébb való-e Ábrahámnak a saját maga jó hírnevénél. Vagy úgy is mondhatom egyszerűen önmagánál. Fontosabb-e annál, hogy Ábrahám egy megbecsült ember, egy tiszteletben álló ember, aki nagyon szerette a fiát. Fontosabb-e Isten ő nála magánál, az ő jó hírnevénél, az ő megbecsültségénél? Fontosabb-e a feleségének a véleményénél? Fontosabb-e a szolgáinak a véleményénél? Fontosabb-e a fiának a véleményénél? A fia életénél is az Isten. Egyszerűen fogalmazva, testvérek, Isten vizsgálja, hogy a legdrágábbnál is, vagy a legdrágább dolgoknál is drágább-e ő Ábrahám számára. Ő, akiért még a fiát is képes feláldozni, Ábrahám. Mindennél előrébb való vagyok-e a számodra, Ábrahám? Vagy van, ami nálam fontosabb? Akár te, akár a jó hírneved, akár a feleséged, vagy a szolgáid véleménye, vagy akár a fiad véleménye, vagy a fiad élete. Én ezeknél előrébb vagyok-e a számodra? Testvérek, nagyon kemény dolog ez, ha belegondolunk. Vállalok-e mindent az Istenért? Ő az első a számomra, gondolhatott erre Ábrahám, vagy pedig valaki, valami, még ha azok az ő ajándékai is megelőzik őt a szívembe, az életembe. De nem csak azzal kellett szembenézni, hogy hiszi-e, hogy Isten valóra váltja az ígéreteit, akkor is, hogyha az ígéretekben szereplő kulcsfigurát, a fiát a saját parancsára meg kell ölnie. Nem csak azzal a végső kérdéssel kellett szembenéznie, hogy Isten mindenkinél és mindennél fontosabb a számára, hanem azzal is, hogy kész-e levonni a hitének a gyakorlati következményeit. Mert Ábrahám, testvérek, ahogy mondottuk, hívő ember volt, akinek Isten volt az első. Mondhatta is Istennek, te vagy az első. Gondolhatta is ezt, te vagy az első, te vagy a legdrágább nekem. De Isten azt mondja, levonod-e a gondolatodnak, a szavadnak, az állításaidnak a gyakorlati konzekvenciáit? Valóban én vagyok-e az első? Mutasd meg a cselekedeteiddel. Mert hogy mit gondolsz, nagyszerű dolog. Az is, hogy mit mondasz, az is nagyszerű dolog. De a gyakorlatban is követed-e, amit mondok? Valóban én vagyok-e neked a legfontosabb, a legelső? Ezek a dolgok azok, testvérek, amik belsőleg ugye összetartoznak egymással. És amiket Isten ma is megpróbál az ő gyermekeinek az életébe, a mi életünkbe is. Megpróbálja azt, hogy mi hiszünk-e annak, amit mondott. Akkor is, hogyha lehetőleg minden, vagy nagyon sok mindent ellentmondani látszik annak, amit ő megígért. És azt mondják a tények körülöttünk, hogy mindaz nem úgy lesz, ahogy az Isten mondta. Hisszük-e akkor is, hogy úgy lesz, ahogy az Isten mondta? Mert ő nem hazudhat, nem bizonyulhat csalónak. Isten vizsgálja azt, hogy ő az első a számunkra, vagy nem az első. Ő áll a dobogó tetején, vagy nem tudom, hanyadik fokán áll csak. Mert a helyére kerültek ez, vagy az, vagy amaz, amit bálványnak mondunk. Lehet a pénzünk, lehet a gyerekünk, lehet önmagunk, lehet bármi. Vizsgálja az Úr, hogy mi csak gondoljuk és mondjuk imádságban néki, hogy Uram, Te vagy az első, Te vagy nekem a legfontosabb. Készek vagyunk-e ezt a gyakorlatban is megmutatni? A hitünknek a gyakorlati konzekvenciáit is képesek vagyunk-e levonni? És ha belehalunk is, ha elveszítjük a jó hírnevünket és bármit, akkor is ott maradunk az Úr mellett, vagy nem maradunk ott. Olyan helyzetbe juttat testvérek minket Isten az életünk folyamán egyes periódusokban, hogy kiderüljön, adunk-e a szavára. És ki is derül. Olyan helyzetbe juttat, hogy kiderüljön, hogy ő az első, vagy nem ő az első. Olyan helyzetbe juttat, hogy kiderüljön, hogy nálam a hit csak teória, elmélet, vagy a gyakorlatban megnyilvánul, és meghatározza a hétköznapi életvitelemet, a családi életemet, a pénzügyeimet, az üzleti életemet, az örömben, a bánatban való viselkedésemet, az emberi kapcsolataimat is, vagy nem. Isten tesztel minket. Akár úgy, hogy mások által, körülmények által visz minket ilyen teszthelyzetbe, akár úgy, hogy Ábrahámmal cselekedett, hogy az igéje által hoz egy ilyen helyzetbe. Ábrahámot nem kényszerítette bele Isten ebbe a helyzetbe, hanem az igéje által, a szava által vitte bele. Minket sokszor kényszeríteni kell. Nem elég a szó. Az isteni szó. Láttuk, hogy Isten a próba forrása, látjuk azt is, és kezdjük érteni talán, hogy mit vizsgál Isten, mit tesztel Isten az ő életébe. Lássuk harmadszor, hogy Isten jelen van vele a próbában. Jelen van az ő életébe. Nagyon döbbenetes és fontos is a számomra, testvérek, hogy Ábrahám nem szólt senkinek, amikor Isten ezt a dolgot kérte tőle. Utána nem tanácskozott testtel és vérrel, ahogy másról olvassuk ezt, Pál apostol mondja, hanem egyszerűen elindult az engedelmesség útján. Nem beszélt Sárával, nem beszélt Izsákkal, nem beszélt a szolgáival, titokkal. Titokként kezelte ezt a dolgot, hogy Isten mit mondott neki és mit várt tőle. Ezzel a titokkal magában kelt föl másnap reggel, és felszerelte a csacsit, a szolgákat, az Izsákot hívta, és szó nélkül indul el arra az útra, amire neki most indulnia kell. De nincs egyedül. Nem csak a csacsi van vele, meg szolgái, meg Izsák, hanem az Úr is vele van. Vele van az Úr. Abból tudhatta ezt, hogy Isten azt mondta neki, hogy megmutatok neked majd egy helyet, ahol bemutatod az áldozatot. Majd ott leszek velem, mert megmutatom neked. És Ábrahám tudta, hogy itt van velem az Úr. És ott is volt vele az Úr, mert a végén, amikor kellő pillanat volt, akkor Isten beavatkozott, és megállította a legfontosabb, a legdöntőbb pillanatba. Mert Isten valóban nem tévesztette őt szemről, amikor próbára tett, hanem ott volt vele, és nem hagyta magára. Ha magára hagyta volna, Ábrahám elbukott volna, semmi kétségünk ne legyen ebbe. Mert itt nem Ábrahámnak a hős tettéről van szó, hanem amit mondtam újra, Istenről van szó, teológiával állunk szembe. Istennek a hatalmáról és irgalmáról és kegyelméről és szeretetéről szól ez az egész történet. Ő tartotta meg Ábrahámot. Ő tartotta meg a hűség útján. És ez az ő jelenléte, testvérek, Istennek ez az áldott jelenléte a próbában lévő mellett, ez ad bizonyos dolgokat Ábrahámnak. Például ez ad neki csöndességet. Ugye az egész történeten végig húzódik a csönd, testvérek. Nagyon megdöbbentő dolog. Amikor mennek az úton, elindulnak reggel, s odaérnek harmadik nap a megfelelő helyre, addig nem olvasunk, hogy miről beszél, nem olvasunk semmit, hogy bármiről beszéltek volna. Nem hangzik szó. Csönd van. Nagy csönd. A szó, emberi szó, emberi beszéd nem zavarja a csöndet. Elképzelhető természetesen, hogy valami mondtak egymásnak, de nem véletlen ez a csöndesség. Ábrahám csöndben volt, de én úgy hiszem, hogy ebben a nagy csöndben ő egyfolytában imádkozott. Egyfolytában mégiscsak beszélt, csak nem az emberekkel, hanem Istennel. Egyfolytában beszélt az Istennel. Gondolkozott arról, hogy Isten mit ígért neki. Gondolkozott arról, hogy hogyan hozhatja őt Isten ebbe a helyzetbe. Gondolkozott róla, hogy egyáltalán mi fog most történni. Egyáltalán miért kell neki ezt az egészet csinálnia. Fölmerülhetett, hiszen Isten nem mondta meg a célját, és így az értelmét sem kapta meg Ábrahám, hogy miért kell neki ezt az egészet most itt megtennie. Ábrahám imádkozva töprenghetett, ki tudja, mi minden kavaroghatott a fejébe ez alatt az idő alatt, de csöndben volt. Mert az Úr vele volt. Aztán figyeljétek meg, testvérek, hogy nem csak csönd van ebben a történetben, hanem egy ilyen titokzatos békesség is. Nem látjuk egyszerűen Ábrahámban azt, hogy küzd, hogy harcol, hogy vitázik, hogy perel, hogy majd szét megy a feje a feszültségtől. Nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy békében lépked Izsákkal. Ez, testvérek, egy olyan titok, ez egy olyan csoda, amit nem bírunk fölfogni. Hogy lehet, hogy ebben a helyzetben a halálfélelemnek, a gyötrődéseknek, a pokoli kínoknak, amikről mindenki beszél ezt a történetet olvasva, vagy ezt magyarázgatva, ezekből nem érzékelünk magából a szövegből igazán semmit. Sokkal inkább egy békességet érzünk a történetben. Döbbenetes, kontrasztos ez a dolog, mert érezzük, hogy emberileg ez fölfoghatatlan. De mégis békesség van, egy emberi értelmet meghaladó békesség ez. És látjuk, testvérek, talán még egy dolog, ami úgy megragadott engem legalábbis az olvasás közben, hogy valamiféle nemes egyszerűség hatja át ezt a történetet. Nem csak csönd, nem csak békesség, hanem egy nemes egyszerűség. Ábrahám, ez a hívő ember, a hívőknek az atya, ugye így nevezi a Biblia. Nemes egyszerűséggel meghallgatja Isten szavát, aztán másnap reggel föl kell, összegyűjti a fát, a tüzet, oda veszi, és mindent szépen előkészít, felnyergeli a szamarat, és útnak indul, és végigmegy az úton, és nincs nagy jelenet, nincs búcsúzási ceremónia, Sára nincs is jelen. Ez az egész, ez egy egyszerű elindulás. És aztán az is, amikor ott megérkeznek a Mória hegységéhez, és mondja Ábrahám a szolgálat, maradjatok itt most, mi elmegyünk, és bemutatjuk az áldozatot. És aztán egyszerű az, hogy mennek a hegyre a fiával együtt, és egyszerűen beszélgetnek egymással, és semmi tusakodás nincs, amikor megkötözi Izsákot, a 37 éves fiát, és fölteszi az oltárra. Az egész történeten végig megy valami döbbenetes egyszerűség. Ezeket a dolgokat, testvérek, egyedül egy valami magyarázza. Az, hogy Isten ott van Ábrahámmal. És ez nekünk, testvérek, nagyon nagy dolog. Mert mi is számíthatunk arra, hogyha az Úr bennünket akármilyen módon próbatételbe visz, hogy vizsgálja az előbb elsorolt dolgokat bennünk is. Hiszünk-e a szavának? Ő az első, vagy nem ő az első? Készek vagyunk a hitünk gyakorlati konzekvenciáit levonni a legnehezebb élethelyzetekben is. Akkor, testvérek, tudhatjuk, hogy az Úr velünk van. Velünk van. Nem hagy minket magunkra. Nem hagy minket magunkra. Ha magunkra hagyna, végünk lenne. Elbuknánk a próbába, a tesztet nem tudnánk kiállni, de velünk van. És csodálatosan kísér minket. Higgyünk az ő jelenlétében, a próbákban is. Ábrahám hitt az ő jelenlétében, és így ment csöndben, békességben és egyszerűségben. Mennek egy napig, mennek második napon keresztül, és a harmadik nap is elkezdődik, amikor olvassuk a Bibliában, hogy és felemelte Ábrahám az ő szemeit. Ez egy érdekes kifejezés, azt jelenti, tudatosan körülnézett. Mint hogyha addig nem is nézett volna körül, nem akarta volna látni a helyet, ahol meg kell történnie annak, aminek meg kell történnie. Végre körülnéz tudatosan, és megparancsolja a szolgáinak, hogy most itt álljanak meg, várjanak, míg ők Izsákkal elmennek amoda Istent imádni és tisztelni. És aztán visszatérnek. Nincs semmi teátrális a dologba. Fiára bízza a tűzifa cipelését, ő pedig viszi a kést és a tüzet. Apa és csaknem 40 éves fia. Így mennek a hegyre. Amikor mennek, csönd van közöttük is. Békesség és egyszerűség van közöttük is, de mégis ott vannak valami kimondatlan szavak és kérdések közöttük. Meg is szólal egyszer Izsák, mert megtöri a csöndet. Édesapám, mi lesz az áldozati állattal? Így mondja édesapám, nagyon kedvesen szólítja meg az apját. És Ábrám azonnal és gyengéden felel, igen, itt vagyok, fiam, fiam, az Isten majd gondoskodik az áldozatról. Az Isten majd gondoskodik, Deus Dominus Providebit, az Úr gondoskodik. Legyen ez az ő gondja, és a beszélgetés vége ér, nem folytatódik, és ha még kérdezne is valamit, Izsák már érzi, hogy az apja nem akar vele beszélni. Odaérnek a kijelölt helyre, ott Ábrám felépítette az oltárt, megkötözte Izsákot, aki egyetlen szót nem szól, nincs szidalom, nincs durvaság, nincs ellenállás, nincs tusakodás. A 37 éves fiatalember hagyja magát megkötözni, Ábrahám pedig fölemeli a fiát a tűzifára. Nyúlt a kése után, hogy felemelje a kezét, hogy torkán szúrja, tegye, amit az Isten mondott. Akkor is, hogyha a fiával együtt ő is meghal, ha jövője is meghal, ha mindent elveszít, de Isten ennyit megér, csak ennyit ér meg. És abban a pillanatban Isten véget vet a próbának. Ez a történetnek a negyedik mozzanata. Ebben a drámai pillanatban, amit a festőművészek úgy tudnak csak kifejezni, hogy egy mennyei angyal ragadja meg Ábrahám kést tartó kezét, ebben a drámai pillanatban avatkozik közbe Isten, s rákiált Ábrahámra az Úr angyala, Ábrahám, Ábrahám! Ahogy a próba elején nevén szólította, most újra a nevén szólítja őt Isten. Sőt, kiált az Úr angyala, itt nem csak szól, hanem kiált, és ez a leghangosabb szó az egész történetben, ami jelzi, hogy az Úr feszülten figyel, és minden áron vissza akarja tartani Ábrahámot, de csak az utolsó pillanatban, Ábrahám, Ábrahám, mondja neki az Úr angyala. És amikor az Úr angyala kétszer kiált, akkor döbbenetes atyánk válasza. Íme itt vagyok. Parancs. Ezt mondta a próba legelején is. Visszanézitek az első versbe. Amikor Isten először szólította őt, Ábrahám, íme itt vagyok, ím hol vagyok. Amikor itt a végén szólítja, ugyanaz a józan, békés egyszerűség, ím hol vagyok. És elég Ábrahámnak a szó. Nincs angyal, aki megragadja a kezét. Nincs angyal, aki megragadja a kezét. Az ige ragadja meg a kezét. Az Isten szava elég neki ahhoz, hogy elinduljon a próbába, és az Isten szava elég ahhoz is, hogy megállítsa a kezét a levegőben. Neki elég volt az ige. Az Isten az igéje által tudta irányítani ezt a hívő embert. És egy csoda, testvérek, hogy nem merül el a kétségbeesésbe, a sötétségbe, nem kerül kábulatba, révületbe, nincs magán kívül, hanem azonnal hallja és válaszol az Isten szavára. Itt vagyok. Itt vagyok. Isten pedig folytatja, ne nyújtsd ki a kezed a gyermekre, és ne bántsd őt, éljen, nehogy megöld. Nehogy megöld. Mert Isten életpárti. És igazán az egész Ószövetségben is, de természetesen az Új Szövetségben is, az ember áldozatot Isten soha nem akarta, sőt mindig a legélesebben tiltotta. Nem ez volt a célja, hogy Ábrahám megölje a fiát, hanem Ábrahámot akarta tesztelni. Nem szabad megölnöd a fiadat. A zsidó emberek mindig is mondták, hogy noha a körülöttük élő népek az Ószövetség idején nagyon gyakran áldoztak embereket, a gyerekeiket, a fiaikat, egymást áldozták mindenféle bálványisteneknek, őnékik ez meg volt tiltva. És ide vezetik vissza ezt, már itt megtiltotta Isten az ember áldozatot. Látszólag akarta csak, valójában nem akarta, mert Isten életpárti, aki nem kívánja az ember áldozatot magának. Hogy az ember magáért áldozatot mutasson be. Aztán, testvérek, csodálatos dolog, hogy Ábrahámot Isten a következő szavával istenfélőnek minősíti. Már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem fiadat, de egyetlen egyedet. Kész voltál őt is megölni, mert én annyira fontos vagyok neked. És itt megtanuljuk, testvérek, hogy mi az istenfélelemnek a titka. Az istenfélelemnek a lényege, testvérek, az, hogy az ember számára Isten, az ő szava és annak a gyakorlati követése a legfőbb jellemzője. Az ilyen ember az Isten félő, akit Isten a szava által, az igéje által vezérelhet. Már tudom, hogy Isten félő vagy. Még a legdrágábbnál is drágábbnak tartasz engem. És csodálatos dolog, hogy a próba végén Isten észrevéteti Ábrahámmal azt a kost is, amelyik ott fönn akadt a sűrű bokorban. Meg kell látnia azt a juhot, amelyiket Isten égő áldozatul készített az ő számára, mert Dominus Providebit, mert Isten gondoskodik, valóban gondoskodik, gondoskodott égő áldozatról, amivel őt ki lehet engesztelni, itt is és továbbiakban is. Ez a bárány, az Isten báránya, ami számunkra kikerülhetetlenül az Úr Jézust juttatja eszünkbe. Az Isten fiát, aki magát áldozta Istennek, hogy kiengesztelje őt irántunk bűnösök iránt. Isten gondoskodik áldozatról, fiam. Isten gondoskodott áldozatról, akiért irántunk megbéküljön, akiért nekünk megbocsásson, akiért minket elfogadjon, és ez az ő fia. Csodálatos dolog az is, testvérek, hogy az Úr a próba végén megerősíti az Ábrahámnak tett ígéreteit is. Elmondja, ha olvassátok az ígébe újra, azokat a drága ígéreteit, amit eddig adott neki. És amikről kiderült, hogy Ábrahám foggal, körömmel, mindenen keresztül ragaszkodik azokhoz. Isten a próba végén megerősíti az ígéreteit azoknak, akiknek azokat adta. És azt mondja, számíthatsz rám a továbbiakban is. Az én ígéreteim érvényben vannak, azok rád is vonatkoznak, azok megállnak örökké. És azt hiszem, testvérek, hogy amikor Ábrahám életébe elkezdődött ez a próba, akkor nagyon nehéz volt, de amikor kijött belőle, akkor Ábrahám nagyon boldog volt. Amikor elindulnak hazafelé, akkor Ábrahám boldogan indul, ahogy Jakab apostolnál olvassuk, hogy aki kitart a próba tételben, és tökéletesen kitart az Úr mellett, az az ember boldog lesz. Boldog lesz. A kitartó hívő ember a nehézségek között is, az Úr mellett maradó hívő ember, testvérek, boldog ember lesz. Boldog szívvel indul vissza a szolgáihoz, a fiával együtt, aki életben volt. Boldog ember az, aki a próbában kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amit Isten ígért az őt szeretőknek. És végül, testvérek, még egy mozzanat, hogy Isten befejezi ezt a történetet, és ahogy amilyen sötétes a kezdete, olyan ragyogó a vége, olyan csodálatos a vége, a végnek egy mozzanata ez, hogy Ábrahám elnevezi azt a helyet Jahve Jirének. Károli úgy fordítja ezt, hogy az Úr hegyén a gondviselés. De az eredeti héber szöveg nem pontosan ezt jelenti. Most már tudjuk, hogy pontosan azt jelenti, amit az új fordítás is mond, az örökké való lát. És ahogy hozzáteszi Mózes később, ahogy ma mondják, az Úr az örökké való az ő hegyén megláttatik. Az Úr lát. Ábrahám, testvérek, ebben az egész próbában gyarapodott az Isten megismerésében. Arról tesz bizonyságot, hogy most ebben a próbában Istent milyennek ismertem meg? Olyannak, mint aki lát engem. Nem vagyok elrejtve előle, egy pillanatra sem. Ismeri az én dolgomat, az én utamat. És a megfelelő pillanatban véget vet a nehéz próbának is, a nehéz kísértésnek is. A hívő embernek, testvérek, egy áldott dolog ez, hogy a próbatétel alatt nem csak magunkat, sőt elsősorban nem magunkat, hanem az Urat ismerjük meg mélyebben. Őt ismerjük meg mélyebben. Az Úr az, aki lát. Aki lát engem minden pillanatban, akkor is a próbába vagyok. Ha nehézség vagyok, akkor is ha szép napokat élek, nyugodt napokat élek. Mindenkor lát, mind abban, amiben vagyok, a bűneimbe is lát, a harcaimba is lát, a kísértéseimbe is lát. Az Úr az én látó Istenem. Nem elv, nem teória az Isten, hanem személy, aki lát, aki néz engem, aki ismer engem. aki tudja az én utaimat. A próba, amiben Isten ismeretre jutunk, és az Isten ismeretében mélyülünk. Kedves testvérek, lássuk ezt a négy dolgot. Isten a próbatétel forrása, látjuk, hogy mi az, amit tesztel Isten, látjuk, hogy ott van velünk, és minden próbára tett emberrel a próba közben, és látjuk azt, hogy ő véget vet a próbának, mert ezek nem tartanak örökké. És ha hűek vagyunk, akkor áldott következményekkel jár a próba mindnyájunk számára. Azzal szeretném befejezni, hogy ezáltal a történet által, testvéreim, mint egy bepillanthatunk Isten szívébe. Valamelyest elképzelhetjük, hogy mit tett, amikor értünk, halálosan hiú ellenségeiért feláldozta a fiát. Nem félig, hanem egészen, míg nem elvégeztetett. Az, hogy mi ment végbe az Istenbe, testvérek, valójában nem tudjuk elfogadni, illetve felfogni. Elfogadni el tudjuk, de felfogni nem. Mi ment végbe Istenbe, amikor a fiát adta áldozatul a mi bűneinkért? Amikor a keresztet tette rá a fiának a hátára, mint ahogy Ábrahám rátette a fát Izsák hátára. És Izsák vitte a hegyre. Mit érzett Jézus, amikor vitte a fát a hegyre? Látjuk azt a csöndet, amivel Jézus megy. A száját nem nyitja szóra, ahogy Izsák sem. Nem tiltakozott, hogy megkötözzék, föltegyék az oltára. Jézus sem tiltakozott semmit. Nem csak az atya, hanem Jézus szívébe is bepillanthatunk. 3 nap volt ez a próbatétel Ábrahám életében. 3 napig volt Jézus a sírban. Izsák feltámadott, ahogy Jézus is feltámadott. Csodálatos fordulat történt az ő életsorsában is. Ugyanúgy, hogy Izsák életsorsában is. Hogy is van ez az egész? Lehet, hogy az volt Isten célja, hogy előre kiábrázolja, hogy mit fog tenni ő a fiával. Azt, amit Ábrahámnak nem kellett megtenni a saját fiával. Ő megtette a fiával, értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Erről van szó. A történetnek talán ez a legmélyebb célja, és ez adja a legmélyebb értelmét. Talán Ábrahám is később megértette, hogy ez a dolog nem is róla, nem is annyira Izsákról, hanem a fiáról, Istenről és az ő fiáról szól. Csodálatos dolog, testvérek, ezen még egy kicsit tovább gondolkozni, gondolkozzatok is rajta. Ha próbára tesz benneteket, akkor egy olyan Isten tesz próbára, aki sok mindent kiállott érettünk. Akinek a fia kiállta értünk a kereszthalált, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Hadd sarkaljon ez bennünket is arra, hogy bízzunk ebben az Istenben, aki ennyire szeretett minket. Hadd sarkaljon ez arra, hogy mi is kitartsunk mellette, mint Ábrahám. Hogy hűek legyünk hozzá, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit ő mondott nekünk. Hogy ő legyen a legelső az életünkben, aki a legelsőt odaadta értünk. Ő legyen a legelső az életünkben, és kötelezzük el magunkat mellette, és legyünk készek arra, hogy érte, hát ki ér másért, érte a legutolsó és a legsúlyosabb áldozatokat is meghozzuk. Segítsen ebbe bennünket a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te tanítasz minket az igéből ma is. Kérünk, hogy ha próbára teszel minket, már pedig próbára teszel, biztassál minket, hogy erőnk felett nem próbálsz. És biztassál azzal, hogy ott vagy velünk a próbában, és átviszel minket azon. És segíts minket a te erőddel, hogy kitarthassunk a hitben te melletted. Hogy ragaszkodjunk a te ígéreteidhez, bármit is látunk, bármit is tapasztalunk. Segíts minket, hogy ragaszkodjunk hozzád, hogy te legyél az első a szívünkben és az életünkben. Te, aki a fiadat adtad érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts minket, hogy le tudjuk vonni a hitből eredő gyakorlati konzekvenciákat, és életünkbe követni tudjunk a legegyszerűbb, leghétköznapibb kérdésekbe és mindenbe téged. Könyörülj rajtunk, hogy hűek legyünk hozzád minden időben. Munkálkodj a szívünkben, hogy tegyük ezt valóban irántad való hitből, szeretetből és ragaszkodásból. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most azt a kisgyermeket, akit megkereszteltünk. Áld meg, kérünk, az ő életét, és vondd magadhoz az ő szívét, áld meg testvéreit is, szüleit is, keresztszüleit is, az egész családot. Köszönjük néked, hogy a te kezedre bízhatjuk. A te szövetségesed legyen gondod rá, őrizd és áld meg, és vond magadhoz őt egészen, hogy a tied legyen itt a földi életben és az örökké valóságban. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát a szülés óráinál. Köszönjük, hogy vele voltál, és örömmel ajándékoztad meg őt, és a testvéreket, és az édesapát is, az egész családot. Áld meg, kérünk, mindnyájukat. Kérünk azokért, akik az elmúlt héten sír mellett, koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, hogy a te vigasztaló szereteteddel vedd körül őket is. Áld meg, erősítsd meg az özvegyet, a fiakat, unokákat, menyeket, mindazt, akit érintett ez a dolog. A te vigasztaló közelségedet hadd éljék át ebben a próbában is, mindnyájan. Kérünk téged gyülekezetünkért, hogy áld meg minket anyagiakban és lelkiekben is, és vondd magadhoz mindnyájunknak a szívét, akár egészségesek vagyunk, akár betegek, akár megterheltek, akár éppen könnyebb időket élünk. Segíts, hogy hűek legyünk hozzád, és ragaszkodjunk a te igéidhez. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Szombaton délelőtt 11 órakor a gádorosi temetőben búcsúztunk Horváth Tibor atyánk fiától, akit elszólított felesége, családja köréből a Teremtő Isten. Temetés az evangélikus egyház szertartása szerint történt, és az elhunytban egyik gyülekezeti tagunk, Horváth Tibor testvérünk az édesapját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Csütörtökön este 18 órakor egy plusz istentiszteletünk lesz, mivel hogy mennybe menetel ünnepe van, más szóval áldozó csütörtök, de mi nem így nevezzük, hanem mennybe menetel ünnepének. Erre hívom és várom szeretettel a testvéreket. Ettől függetlenül a keddi bibliaórát is a szokott időben megtartjuk. Tehát csütörtökön 17 órakor mennybe menetel ünnepe. 17-én 18 órakor, este 6 órakor mennybe menetel ünnepi istentiszteletünk lesz. Jövő vasárnap 20-án Kistelekenre mennénk, az ottani református gyülekezettel találkoznánk a Református Egység napján. A találkozás délután 15 órakor lesz. Aki autóval tud kijönni, és szívesen visz ki másokat, kérem azt, hogy jelezze nekem, hogy én tudok jönni kocsival, és 2-3 ember tudok vinni. Így kérem a kocsis autós testvéreket, hogy ebbe segítsenek, hogy minél zökkenőmentesebben ki tudjunk menni, és vissza is tudjunk majd jönni. Hirdetem a testvéreknek, hogy pünköst hétfőn gyülekezeti kirándulás lesz Ásotthalomra. Biciklivel is ki lehet oda menni, meg autóval is. Az autósok itt is kérem, hogy jelezzék, hogy én megyek és tudok vinni 2-3 embert, vagy amennyit. De aki biciklivel tud jönni, azt is várjuk. Egyúttal jelzem, hogy ott kint Ásotthalmi erdőségben lenyomoztuk, és van olyan hely, ahova le lehet ülni az idősebbeknek is. Kicsit tudunk ott körülülni, beszélgetni, a gyerekek tudnak játszani, van jó játszótér, játszó lehetőség is, tehát mindenki jól érezheti magát, fiatalok, idősek is egyaránt, úgyhogy pünköst hétfői mindenkit szeretettel látunk és várunk erre a kirándulásra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a feleségem egy pár gondolatot szeretne mondani, légy szíves ezzel az angol táborral kapcsolatban még ezt a pár mondatot elmondani.
I Áldás, békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Még nem az angol önkéntesek itt tartózkodásához kapcsolódóan szeretnék valamit mondani. Talán észre teszettek venni, hogy megtisztultak a templom ablakai. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ebben az elmúlt héten fáradoztak. Isten áldja meg az ő életüket, és pótolja ki azt az energiát, amit erre szántak. Az angol önkéntesek itt tartózkodására térnék rá. Ők június 15-én érkeznek, és 24-én mennek el. Az udvar rendezésében fognak tevékenykedni, ennek a 12 főnek egy része, egy másik része pedig június 18-ától 22-ig angol nyelvű bibliatáborban szolgál a gyerekek között. És az ő ellátásuknak a megszervezése a mi dolgunk, ami nagyon szépen halad, ez az összeállítása az egész programnak, illetve hogy ki mivel tud ebben a szolgálatban részt venni, de még van lehetőség kibontakozni másnak is. Aki eddig nem jelentkezett, szívesen fogadom a kérdéseket, a felajánlásokat ételkészítésben, illetve a június 16-ai közös nagy önkéntes napunkkal kapcsolatban is, amikor nem csak ők, hanem mi magunk is itt a kert komoly tereprendezési munkáiban jó lenne, ha aktív részt vállalnánk. Ez férfiakat is érint. Úgyhogy szívesen várom a kedves férfiak, fiatalok, fiúk, lányok, mindenkinek a jelentkezését ezzel kapcsolatban. A gyerekeket természetesen várjuk az angol nyelvű bibliatáborba, ez egy napközis tábor, illetve még egy jel előrébb hadd tekintsek, július 1-től 8-áig egy vándortábor című bibliatábort szervezünk, ez a szokásos évi gyerektáborunk, most Szokolyára készülünk ismét. Erre is várom a jelentkezéseket, és biztatok mindenkit, hogy vegyen részt ezeken az alkalmakon, azzal, amivel tud. Köszönöm szépen!
Köszönjük! Az áró énekünket énekeljük el, testvéreim, 425. énekünket. Ó, Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved, mert mindenható vagy és örök szeretet. 425. énekünket énekeljük el mind a 4 versével, utána himnuszunkkal, a nemzeti imádságunkkal zárjuk Isten tiszteletünket.
Mert minden hatóval.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!